Ma értünk végére annak a sorozatnak, amelyben a választási listavezetőket és a parlamenti bejutásra esélyes pártok vezető szakpolitikusait hívtuk, hogy ismertessék a terveiket. Ebben a Tisza kivételével mindenki részt vett. A stúdióban most itt van Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Fidesz-KDNP választási kampányfőnöke, és az Inforádiót 75%-ban tulajdonó MCC kuratóriumának elnöke. A beszélgetést felvételről hallják. Ennyi a hivatalos közlés. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
Miért száll be az Amerikai Egyesült Államok az alelnök képviseletével a magyar választási kampányba?
Hát érdemes ezzel kapcsolatban az alelnök szavait magunk elé idézni. Ők azért álltak ki Magyarország mellett, mert amit tapasztaltak, hogy Brüsszel és Kijev részéről milyen politikai nyomás gyakorlás alatt vagyunk, és ez mennyiben hajlítja a demokratikus akaratképzést, az szerintük elfogadhatatlan, és azt szerették volna a látogatásra jelezni, hogy Magyarországnak vannak barátai, nem csak olyanok, akik egy Brüsszel barát vagy ukrán barát kormány megalakulását szeretnék támogatni, hanem olyan barátai, akik nemzeti szuverenitás mellett és a magyarok szabad akaratának kifejezése mellett állnak, és ezt szerette volna kifejezni, ezért jött el Budapestre.
Magyar kormány kigyúrt testű barátja ellensúlyozni fogja reményeik szerint azt a befolyást, amit Brüsszel meg Ukrajna felől éreznek? Tehát így kell elképzelni?
Én szerintem a magyar választópolgárok tudják ezt a befolyást ellensúlyozni. Tehát alapvetően itt vasárnap egy választás következik, és ezen a választáson, hogyha a magyar választópolgárok megerősítik Orbán Viktort és a nemzeti kormányt, ez a legjobb válasz, ami adható. Abban a helyzetben, amiben vannak a magyar választópolgárok, ahol látják most ezeket a titkosszolgálati beavatkozásokat, látják azt, hogy egy műveleti területté változott Magyarország, látják azt, hogy fenyegetik a magyar miniszterelnököt, látják azt, hogy blokkolják az uniós forrásainkat, látják azt, hogy elzárták az olajvezetéket, az, hogy Magyarországnak van egy a nyugati világon belül is egy szövetségese és egy barátja, akire számíthat, aki gazdasági, energetikai, biztonsági szempontból is védelmet biztosít számára. Ez szerintem még egy érv a nemzeti kormány mellett. Ez igaz, de a választ a beavatkozási kísérletekre és az ukránpárti kormányzati fordulatnak a megakadályozására azt vasárnap a szavazófülkékben lehet megadni.
Ja, honnan tudják azonosítani a beavatkozási kísérleteket? Most már naponta jönnek elő miniszterek, miniszterelnök, óránként, igen, sűrűsödnek valószínűleg, a választási sűrűsödni fognak. Igen. De ezek szövetséges államok titkosszolgálatainak tűnnek, nem? Ezek nem orosz, meg nem kínai, meg nem, ezek nem, szövetségesek.
Abszolút, NATO tagállamok, bizony. Csak ugye, hát amiről mi beszélünk most már hónapok óta, hogy tudomásul kell venni, hogy Ukrajna és Magyarország között három kérdésben stratégiai szintű véleménykülönbség van. És azok az országok, amelyek ugyan NATO szövetségeseink, de Ukrajnának is szövetségesei, és támogatják Ukrajna erőfeszítéseit, és így jönnek be a képbe. Ugye mi ez a három dolog? Tehát Zelenszkijék azt akarják, hogy ne legyen olyan európai ország, ami nem támogatja a háborút, pontosabban nem támogatja Ukrajnát a háború folytatásában. A háborús erőfeszítéseik támogatásához három dologra van szükség. Pénzre, fegyverre és előbb-utóbb katonára. És ők azt szeretnék, hogy minden európai ország pénzre, fegyverre és előbb-utóbb katonával támogassa őket. A második kérésük az, hogy ők szeretnének bejönni az Európai Unióba. És szeretnék, ha minden európai ország, Európai Uniós ország támogatná őket. A harmadik, ők azt gondolják, hogy akkor tudnak eredményesen harcolni Oroszországgal szemben, ha Oroszország nem értékesít energiát, és semmilyen energiával összefüggő technológiai együttműködése nincs Európával. Ezért ők szisztematikusan meg akarják szüntetni gáz, olaj, nukleáris technológia együttműködést, és energia vásárlást Európa és Oroszország között. Ez három ukrán nemzet stratégiai szempontból kiemelt prioritás. Mind a három szerintem ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Nem érdekünk támogatni a háborút, nem érdekünk odaadni a pénzünket, nem érdekünk őket beengedni az Európai Unióba, mert arra mind ráfizetünk, és nem érdekünk ilyen világpolitikai helyzetben és ilyen energiaválságban lemondani az orosz energiára. Ilyen egyszerű. Innentől kezdve kormányzati fordulatot szeretnének, és azok az európai országok, önnek teljesen igaza van, amelyek egyébként egy katonai szövetségben vannak velünk, de az elmúlt években Ukrajna leglelkesebb támogatói voltak. Innentől, ha ezt a sort végignézi az ember, akkor nagyjából anélkül, hogy bármi háttérinformációja lenne, jól be lehet lőni, hogy melyek azok az országok, amelyeket a titkosszolgálati beavatkozás mögött vannak, ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy ukrán párti fordulat legyen a magyar választásokon. Ez így van. Ezt április 12-én a választáson tudjuk lezárni. Vagy az ő műveletük sikerül, vagy a mi műveletünk sikerül, ami arról szól, hogy védjük meg Magyarország békét és biztonságát.
Jó, de hogyha megnyerik a következő választást, akkor hogy lehet majd együttműködni ezekkel az elvileg szövetséges országokkal? Onnantól kezdve arra kell készülni, hogy nap mint nap miniszteri, meg miniszterelnöki telefonbeszélgetéseket fogunk az újságban olvasni, vagy úgy gondolja, hogy azzal vége van ennek a kísérletnek a részükről?
Én nem tudom, hogy ennek az intenzív szakasznak lenne értelme utána. Én egyébként nagy megnyugvással fogadom, hogy az derül ki a magyar diplomáciáról, hogy amiről beszélünk sajtótájékoztatón, arról beszélünk a zárt ajtók mögött is. Így kell működni a diplomáciának. Tehát olyan nagy kárt nem tudnak okozni ezek a kiszivárgott beszélgetések. Tehát előbb-utóbb szerintem az európai elitnek is el kell fogadnia, hogy van Magyarország, és lesz még egyre több európai ország, ami nem akarja feláldozni a jövőjét, a családok és a vállalkozások lehetőségeit, az energiabiztonságot Ukrajna támogatása érdekében. Pont. Tehát Európa egysége és együttműködése érdekében be kell látniuk, hogy itt bizony a vélemény különbség fönn fog maradni. Ugyanez volt a helyzet a migráció ügyében is. Akkor is, csak akkor még kevésbé szofisztikált eszközök voltak, de ha visszaemlékszik a 2015-16-os mondjuk nyugati médiának a tulajdonképpen a Magyarországgal szembeni kampányára, nagyon hasonló dolog volt. Aztán itt vagyunk 10 év múlva, és mindenki elfogadta. Vannak olyan országok, amely bevándorló országokká változtak valamely, vannak olyan országok, amik ezt elutasítják. Ez lesz ebben a helyzetben is. Tehát szerintem képesek vagyunk arra, hogy kimaradjunk az ukrán háborúból, hogy megőrizzük az energiabiztonságokat, és hogy kívül tartsuk az ukránokat az Európai Unióba. Ehhez nagy politikai mandátumra, stabil kormányzati többségre van szükség. Vannak peremfeltételek, de ezek a peremfeltételek teljesülnek, akkor ezt a programot végre tudjuk hajtani.
Az amerikai elnök konkrét megállapodásokat hozott, vagy a korábbi megállapodásokat melegítik és emlegetik újra és újra ilyenkor?
Hát is, tehát ugye itt a nem most vannak az első tárgyalások, ugye a miniszterelnök úr is járt már Washingtonban, a külügyminiszter is járt Budapesten, az amerikai külügyminiszter, ugye Szijjártó Péter is járt Washingtonban, tehát itt folyamatban vannak ügyek, védelmi, ipari, energetikai, gazdasági, egyéb együttműködések területén, és azokat kell a politikai vezetők segítségével ezeknek a teljesülését elősegíteni. Ez megtörtént.
Az amerikai elnök látogatásának Brüsszelre vetülő hatása, érteni vélem, de milyen hatása lesz a magyar választóra? Egy keményen háborúzó amerikai állam alelnöke jön, ez nehezen illeszthető be az általános magyar békepárti kommunikációba. Éppen háborúzik legnagyobb barátunk.
Hát szerintem ugye az amerikaiak is folyamatosan azt mondják, hogy ők Európa vezetői közül egyedül Orbán Viktorra számíthattak, amikor az orosz-ukrán háború lezárásához kerestek szövetségeseket. Tehát én pont ellenkezőképpen látom, ha az amerikai elnök nyilatkozatait hallom, akkor abból az derül ki, hogy ők Európában is keresnek partnereket, akikkel le tudják zárni az orosz-ukrán háborút, de nem sokat találnak. És ez nekik egy komoly problémát okoz. És ebben a magyar miniszterelnök egy fontos szövetséges, sőt, ők azt is mondták, hogy szükségük lenne a magyar miniszterelnökre, hogy a következő időszakban sikerrel járjanak a tárgyalások, és kevés olyan európai politikus van, akire még ez ügyben lehet számítani. A közel-keleti konfliktusban most éppen az amerikai alelnök látogatásánál ott épp egy tűzszünetet lehetett tető alá hozni, reméljük, hogy ez tartós lesz.
Nekünk, 2 hétre szól most.
Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Nekünk nyilvánvalóan minden egyes konfliktus esetén a béke a pozíciónk, Magyarország békéje és biztonsága. Egyrészt migrációs szempontból komoly fenyegetés minden konfliktus, ami a közel-keleten kirobban, másrészt energia biztonság szempontjából egy komoly fenyegetés mindig, ha valami válság robban ki a közel-keleten. Most is erre kell fókuszálnunk. Tehát én szerintem az európai választópolgárok döntő többsége még pontosan nem is látja, hogy micsoda energiaválság közelít Európa felé, és hogyha Európa nem változtat energiapolitikában, nem engedi vissza az orosz energiát, nem számol le a szankciós politikával, akkor itt olyan dolgok következnek, amikre talán a 70-es évek óta, amikor a nagy energiaválságok voltak, illetőleg 2022, amikor a háború kitört, azóta nem számíthattunk.
Van megoldási javaslatuk arra a helyzetre, amit például a hormuzi válság most bebizonyított, hogy elképesztően sérülékenyek vagyunk, nem csak mi, hanem egész Európa.
Hát szerintem az energiában nem lehet ideológiai és geostratégiai kérdést csinálni.
De nem azt csinál belőle mindenki?
Hát nem, a saját nemzeti érdekeit tartja szem előtt mindenki. Mindenki tudja, hogy a gazdaság működtetéséhez energiára van szükség, és a lehető legolcsóbban van szükség energiára. És ez ráadásul minél inkább egy modern technológiára épülő gazdaságról beszélünk, annál inkább nőnek az energiaigények. És ezért mindenki, keletiek, nyugatiak pragmatikus energiapolitikát folytatnak. Egyetlen kivétel van Európa. Két dolog, csinálunk egy zöld átállást, aminek önmagában persze van értelme, mert hosszú távon ez lehet egy működőképes mondat, de rövid távon lábon lőjük magunkat. Ahogy meg a folyamat Brüsszel által menedzselve van, az meg kifejezetten ellentétes az európai ipari érdekekkel, gazdasági érdekekkel és az európai háztartások érdekeivel. Tehát olyan energiahordozókról mondunk le, amelyekről nem észszerű lemondani. Kettő, azt gondoljuk, hogy Oroszországgal szemben a háború elkerülhetetlen, ezért az Oroszország és Európa közötti, pont ahogy az ukránok mondják, energia együttműködés meg kell szüntetni, ezt mondja Brüsszel. És ennek érdekében, miközben ilyen helyzet van, és miközben ott vannak a csővezetékek, amelyeken keresztül jöhetne a kőolaj is, meg a földgáz is, nem használjuk ezeket a csővezetékeket. Hagyjuk, hogy az ukránok szabotázs akciókat kövessenek el, hagyjuk, hogy az ukránok lezárják ezeket a vezetékeket, önként olyan brüsszeli jogszabályokat hozunk, amelyek ellehetetlenítik ezeknek a használatát. Tehát én ezt mindennek nevezném, csak racionálisnak nem. Tehát amit Európa csinál energiapolitikai kérdésekben, az teljes mértékben irracionális, és teljes mértékben szembe megy a magyar és az európai emberek érdekével. A mi javaslatunk az, hogy a zöld átmenetnek az ideológiai részét, amikor kizárunk bizonyos technikákat, energiatechnológiákat, azokat felejtsük el. Egy, kettő, hozzunk olyan lépéseket, amelyek csökkentik az energiaárakat, akár támogatási politikán keresztül. Ne az ukránoknak adjuk a pénzünket a háborúra, hanem mondjuk ennek az energiapiaci fordulatnak a támogatására. Három, kössünk békét, egyezzünk meg az oroszokkal, oldjuk fel a szankciókat, ahogyan mások is csinálják, és engedjük vissza az elérhető orosz energiát, amivel azonnal enyhíteni lehet a válságot. Ez a magyar javaslat. Erre süket fülek jönnek Brüsszel irányából. Innentől kezdve Brüsszelben, hogy mondjam, egyenes út vezet a gazdasági hanyatláshoz.
Egy következő kormány, ha azt önök adják, képes Brüsszelen az Európai Unión kívüli megoldásokat találni az oroszokkal való üzletre, tehát magyarán behozhatjuk az orosz energiát, vagy nem hozhatjuk be, amíg uniós tagok vagyunk, és a rezsim vonatkozik ránk?
Én szerintem képesek vagyunk. Eddig is megtaláltuk ezeket a formákat, ugye ott már 4 éve zajlik ez a húzd meg erezd el játék.
De
4 éve zajlik, és eddig Magyarország mindig meg tudta oldani, hogy ne kelljen olyan döntéseket hoznia, vagy ne vonatkozzanak rá olyan döntések, amelyek ellentétesek a magyar nemzeti érdeke. Ugye ennek a pozitív eredményeit azt lehet, hogy nem hangsúlyozzuk minden nap, de a magyar családok minden nap találkoznak. Amikor elmennek a benzinkúthoz, akkor olyan árakkal találkoznak, amik alacsonyabbak, mint más európai országokban. Ha nem lenne háború, még alacsonyabbak lennének. Amikor befizetik a rezsiszámlákat, vagy amikor januárban extrém hideg van, akkor olyan árakkal találkoznak, amik persze lehetnének alacsonyabbak, de jóval alacsonyabbak, mint más európai országokban. Ez azért van, mert nekünk van egy külön utas energiapolitikánk, ami az emberek érdekét szolgálja. Az a kérdés, hogy ugye nyilván a Tisza párt, ami ugye egy brüsszeli párt, egy gyakorlatilag az ő energia átállási tervük, az a brüsszeli energiapolitikának a végrehajtását jelenteni, tehát ők nyilván meg se meg se próbálnák ezt a rendszert fenntartani, hanem kivezetnék a védettárat, kivezetnék a rezsicsökkentést, átállítanák a finomítókat, annak költségeit beszednék az állampolgároktól. Tehát melyik kormány az, amelyik képes az elmúlt 4 évben eredményeket hozó, még nehéz energiaválságos helyzetben is eredményeket hozó politikát fenntartani. Ez szerintem csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor.
De képes a kormány a fizikai korlátokat
a kutatások túllépni? Is ezt mutatják, bocsánat. Tehát ha megkérdezzük, pont mai kutatás. Tehát az emberek is tudják. Ha Tisza kormány lenne, akkor a rezsicsökkentésnek annyi lenne, ha Fidesz kormány fenntartaná a rezsicsökkentést. Ez a mostani kutatási adatokból az emberek döntő többsége látja ezt a különbséget.
Fizikai korlátokat egy kormány bármelyik is képes átlépni. Az első ársapkás rendszer az bizonyította be, hogy nagyon hamar ellátási problémák lettek, mert drágábban senki nem akart behozni anyagot Magyarországra, mint amennyire itt bent el lehet adni. A készletek egy idő után elfogynak. Akkor mit csinálunk?
Hát meg kell oldani most is, a készletek visszatöltése az folyamatos, tehát meg lehet találni annak a módját, hogy egyrészt ne az emberek fizessék meg ennek az energiaválságnak az árát, másrészt, hogy az ellátás biztonsági kérdések is megmaradjanak. Ehhez kell a menedzsment, ehhez kell a kormányzati képesség. Tehát azért az előző ársapkás rendszer is több mint egy évig működőképes volt. Tehát nyilván nekünk béke kell, nekünk az energiaszankciók feloldására van szükség, de addig is azon kell dolgozni egy kormánynak, nem azon, hogy végrehajtsuk az energetikai fordulatot. Ugye mit javasol Brüsszel? Azt javasolja, hogy védettárat senki ne vezessen be. Technikai tanácsokat adnak, hogy kell az embereket
csökkenteni a fogyasztást.
Rászoktatni arra, hogy szerintem ez nem, hogy mondjam, így nem fog működni a gazdaság, és így nem fog működni Európa. Nézzük meg az öböl országoktól kezdve a keleti országokon át, a nyugati országokon át. Mi egy energiaverseny van, amiben mi azért nem nevezünk be, és azért nem küzdünk az energiáért, azért nem akarunk minél többet és minél olcsóbban megszerezni, mert az nehezíti az állítólagos győzelmi esélyeket az orosz-ukrán háborúban. Európa minden erőforrását odaadta az elmúlt 1 évben brutális pénzeket az ukrán-orosz háborúban az ukránok életben tartására. Minden pénzünket odaadtuk 1 évig. Most kitört a közel-keleti válság, az oroszok 3 hónap alatt visszakeresik az összes pénzt. Annyi pénzt keresnek az energián, hogy még 3-5 évig tudják finanszírozni. Mi meg az összes erőforrásunkat odaadtuk, és nem jutottunk vele sehova. És most az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e következő 3-5 évet is kifinanszírozni, amit most az oroszok megkerestek. Ebbe mindenki tönkre fog menni. Tehát azért, ha beszélek erről ilyen radikálisan, mert szerintem Európa heteken, hónapokon belül radikális döntések előtt áll. Tehát nem tartható fenn. Egyszerűen ami történik, az nem tartható fenn. És hogy ebben a helyzetben lenne egy olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy bocs, én itt mint a késő jövő bejelentkezem, hogy a teljesen hibásnak minősített energiapolitikai fordulatot most hajtom végre, hát ez a legnagyobb őrültség, amit elkövethetünk.
Ha nincs orosz beszerzés, akkor nincs azon képződő profit sem, és akkor nincs rezsicsökkentés sem. Meddig tartható a rezsicsökkentés, hogyha nincs orosz beszerzés?
Hát ameddig van politikai akarat a fenntartására, és a képes egy kormány ehhez szükséges költségvetési forrásokat biztosítani. Ugye eddig is, amiről ön beszél, az, hogy ugye a Brent és az Urál olaj közötti különbség, az ugye ilyen windfall tax, tehát ilyen extra profit adó formájában bekerült a magyar költségvetésbe, és részben támogatta a rezsicsökkentést. Van, amikor annyi jött ebből be, hogy a teljes támogatási összeget vette le.
Valamikor, ez tudható nyilvánosan.
Igen, valamikor nem. Hát valamikor bejött ugyanaz extra profit adó, de a költségvetésnek még hozzá kellett tennie. Tehát itt Magyarországnak meg kell hoznia azt a döntést, hogy ahogy Brüsszel javasolja, terheljük rá az emberekre a magasabb energiaárakat, vagy nem, azt mondjuk, hogy a kormánynak Magyarországon az a feladata, hogy ne az emberekre terhelje, biztosítsa ennek lehetőségét, és csinálja meg a költségvetési fedezetét. Erről szól április 12, nagyon sok mindenről beszéltünk, de arról szól, hogy az emberek hajlandók-e többet fizetni ugyanazért, amiért eddig kevesebbet fizettek, vagy nem. És akkor szeretnének egy olyan kormányt, ami levezényli, hogy hogy kell többet fizetni, kinek mennyivel kell többet fizetni, vagy szeretnének egy olyan kormányt, amelyik megoldja. Mi az elmúlt 4 évben a legnagyobb energiaválság közepette is megoldottuk. Ha megkapjuk a felhatalmazást április 12-én, következő 4 évben is meg fogjuk oldani.
Mit tekintenek az ország számára fennálló legnagyobb biztonsági kockázatnak? Egy közeli háborút, a szövetségi rendszeren belüli furcsa viszonyainkat, amikor ellenünk a kormány ellen jönnek ki anyagok. Mi a sorrend a biztonsági kockázatokban?
Hát én szóval szerintem ez elég egyértelmű. Tehát Magyarország békéje és biztonsága azt jelenti, hogy hiába zajlanak háborúk tőlünk nem is olyan távoli területeken, Magyarország ezekben a háborúkban ne vegyen részt. Ne szállítson fegyvert, ne adja oda a pénzét, ne adjon katonákat ezekbe a háborúkba, és folytasson egy olyan politikát, ami a kimaradás politikája.
Akkor is, hogyha a szövetségi rendszeren belüli pozíciónk ezzel romlik? Mert most úgy tűnik, hogy romlik, különben miért szivárogtatnának miniszteri beszélgetéseket?
Bocsánat, hogy ezt mondom, tehát éppen itt van az Amerikai Egyesült Államok alelnöke. Tehát azért most a szövetségi rendszer, a NATO is egy szövetségi rendszer. Az a magyar védelempolitikának, vagy biztonságpolitikának a gerince, hogy mi NATO tagok vagyunk. A NATO akkor létezik, ha az Amerikai Egyesült Államok benne van. Most ide jön az Amerikai Egyesült Államok egyik legfőbb közjogi méltóság, és azt mondja, hogy minden, amit csinálunk, az tökéletes. És közben arról beszélünk, hogy el vagyunk szigetelődve a szövetségi rendszeren belül. Tehát én ezt szívesen lefolytatom ezt a vitát, meg értem az ezzel kapcsolatos ellenzéki diskurzust, de ez a nevetségesség kategóriájába csúszik lassan.
De míg az Egyesült Államok mellettünk, ki ellenünk? Tehát nagyjából így kell fölfogni?
Hát ön biztonságpolitikára kérdezett rá. Tehát a Magyarország békéjét, biztonságát egy stabil békepárti politika, a magyar hadsereg önvédelmi képessége és a NATO tudja garantálni. A NATO akkor létezik, ha van Amerikai Egyesült Államok közreműködés benne, fogalmazzunk így. Az Amerikai Egyesült Államok éppen azt mondja, hogy amit Magyarország politikailag csinál, az tökéletes. És ő azt szeretné, hogy minden európai ország ezt csinálja. Az, hogy vannak olyan kelet-közép-európai országok, baltiak, bizonyos kisebb angolszász, skandináv országok, akik szerint Európának az az érdeke, hogy az orosz-ukrán háború, úgyhogy ez egy proxy háború a nyugati oldalon, tehát hogy Ukrajnán keresztül harcolnak, hogy ezt fenn kell tartani. Ezt Amerika sem gondolja, és Magyarország sem gondolja. És szerintem Európa sem fogja gondolni hosszú távon, mert egyszerűen nincsenek meg az erőforrásai ennek a háborúnak a finanszírozására. Be fog kelleni ők látni, hogy ez többet visz, mint amit hoz. Tehát én abban bízom, hogy egyszerűen a rossz döntések miatti gazdasági összeomlás elsodorja a háborúpárti kormányokat. Még azokban az országokban is, ahol egyébként az, hogy Oroszországgal szemben egy permanens háborút kell vinni, és ez sokkal jobb az ukránokon keresztül vívni, mint direkt módon, hogy északi országok gondolkodását ideidézem, még ott is be fogják látni, hogy ez így nem lesz jó. Mert Európa egyszerűen elássa saját magát. Tehát egy olyan geopolitikai átalakulás zajlik, amelyben hatalmas sebességgel ássa az Európai Unió saját sírját. És jó lenne nem belefeküdni és magunkra hordani a földet. Ez lenne a feladat a következő években.
Meglehetősen széttartóak a választási kutatási eredmények. A sajátjuk mit mutat?
Hát mi abban reménykedünk, hogy szép győzelmet fogunk aratni április 12-én.
Milyen a szép?
Hát,
eddig 2/3-hoz vannak szokva 16 éve.
Igen, ugye a kutatási eredményekből az látszik, hogy Magyarország békéje és biztonsága, illetőleg a háborúból való kimaradás, a háború ellenes összefogás, az ugyanúgy megmozgatja a szavazó polgároknak a nagy többségét, mint 22-ben megmozgatta. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy mindenki, aki 22-ben ránk szavazott, küldjünk egy üzenetet, hogy az európai helyzet az súlyosabbá vált, az energiaválság az még inkább kézzelfogható, a háborúból való kimaradás az egzisztenciális kérdéssé is formálódott, és ebben a helyzetben újra egy összefogásra van szükség, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr tud vezetni. Mi azt látjuk, hogy erre jól reagálnak a választópolgárok, úgyhogy azt reméljük, hogy minden nagyobb arányban meg tudunk győzni mindenkit aki 22-ben velünk volt.
Annyi? Elég? Ez most már tiszta matematika. Megnézni, hogy hányan fognak elmenni választani. Azzal meg lehet csinálni egy újabb kétharmados győzelmet, ha mint korábban elmentek, annyian megint elmennek? Jó, ég, ugye, hogy mennyien fognak összesen elmenni.
Értem a kérdését. Szerintem irreálisak azok a... Tehát a közvéleménykutatási szakmát elképesztő módon lejáratták. A politika szolgáló leányává változott. Szerintem vannak olyan liberális, baloldali kutatóintézetek, amelyek nagyon csúnyán leszerepeltek ebben a választási kampányban. Ugye kiderült, hogy az adatok azok nem azok, amiket publikáltak, tehát kellemetlen dolgok voltak. Engem ez nem lep meg, mert ahogy nézem más nyugat-európai országokban, hogyan néz ki ez az iparág, ott is ez a fajta ilyen politikával összefüggő integritásvesztés következett be. Sok intézet az olyan adatokat publikált, amelyek adott párt érdekét szolgálják. Ezek a valóságtól teljesen elrugaszkodottak. Én szerintem büszkék lehetünk arra, ha a korábbi választásokhoz hasonló részvételi arány, ami egy nemzetközi összehasonlításban egy magas részvételi arányt jelent, és büszkék lehetünk arra, hogyha hasonló részvételi arány várható. Ha magasabb részvételi arány lesz, akkor az, minden választás előtt el szokták mondani, hogy a Fidesz-KDNP-nek az nem jó, aztán mindig ki szokott derülni, hogy általában jó, mert az azt
mozgósítási képesség.
Mert az azt mutatja, hogy egy jó mozgósítási képessége, többen mentek el szavazni, és nagyobb lett a győzelem. Tehát majd meglátjuk, de azok az adatok, amelyeket más magukat korábban komolyan vevő intézetek publikálnak, azok teljesen irreálisak.
Három nap van az urnanyitásig. Addig megy a kampány, vagy nem lehet megállni urnazárásig? Nincs már törvényes kampánycsend, elvileg lehet bármennyit. Vagy hagynak egy pihenő napot?
Ne, én szerintem kampányolni kell.
Egész végéig?
Persze. Hát, sőt, én azt gondolom, hogy, hogy mondjam, van egy ilyen félelmem, hogy szerintem nem fogja elfogadni az ellenzék a választási vereséget. És akkor a kampánynak egy következő szakasza jön, amikor meg kell védeni azt a döntést, amit az emberek hoztak az urnáknál. Majd meglátjuk. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy ez mikor fog befejeződni. De ugye egyszerre mondják azt, hogy vezetnek 20 nem tudom én hány százaléka, meg hogy pár ezer szavazaton múlik, és közben erőszakoskodnak mindenkivel, aki el akar indulni. Tehát akkor, ha 23 százalékkal vezetnek, akkor miért kell mindenkit fenyegetni, aki esetleg harmadik, negyedik, ötödik pártokat akarja támogatni? Tehát, hogy mondjam, a hivatalos kommunikáció és az egyébként a mögöttes metakommunikáció az ellenzék oldalán nem nincs vonalban, tehát az egymásnak ellentmondó. Ebből az következik, hogy ők szerintem a választási vereségre készülnek, és a külföldi titkosszolgálati akcióknak is ez a lényege. Ugye az átervük az volt, hogy Orbán Viktort meg kell próbálni leváltani. Ha az áterv kudarcot van, mert a magyar emberek úgy döntenek, hogy nem hajlandók egy külföldi diktátumot, brüsszeli diktátumot elfogadni, és hogy bábot odaengedni a hatalomhoz, és újra választják Orbán Viktort, akkor, mint minden más olyan választás esetén, ahol olyan eredményt született, ami nem tetszik Brüsszelnek, marad a B-terv, a politikai nyomás gyakorlás, amivel szemben védekeznünk kell. És akkor meg kell védenünk a magyar emberek döntését. Tehát én arra is készülök, hogy lehet, hogy ha nem is ugyanebben a formában, de ez a felfokozott választási kampányhangulat, ez velünk marad nem csak vasárnapig, hanem vasárnap után is.
A saját tábor, ami az önöké, ami győzelemhez van szokva, az egy vereség esetén békésen hazamegy, és azt mondja, hogy hát egyszer veszíteni is kell.
Semmi nem mutat abba az irányba, hogy ez ne így lenne. Ráadásul a mi ember, tehát hogy mondjam, az ellenfél politikusai azok, akik most dühösek. Tehát ők képviselik a dühöt. A mi embereink, én járom az országot, mindenki büszkék, és maximum aggódás van bennük. Aggódás az ország jövője iránt. Tehát felelősség van bennük, büszkeség van bennük, és aggódás van bennük. Ez a Fidesz-KDNP-nek a nagy tábora. Tehát ők az elmúlt években, évtizedekben is mindig úgy viselkedtek, ahogy ezt a demokrácia, meg egy ezer éves országnak a méltósága megköveteli. Miért ne lenne másként? Én a másik oldal felelősségét vetném fel. És azoknak a politikai elitnek a felelősségét. akik mindent megtettek abba, annak érdekében, hogy, hogy azt elhitessék az emberekkel, hogy 30%-kal győzni fognak. Miközben ők is tudják, hogy nem fognak győzni. Tehát azok az emberek mikor vállalnak felelősséget? És hogyan vállalnak felelősséget? Szóval én mindenkinek megértem ezt az értelmiségi, de ez nem játék. Ez nem játék. Tehát, hogy, hogy én arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, a magyar választási rendszer korábbi években is jól szerepelt, a magyar választási szervek teszik a dolgukat, és hogy mindenkitől higgadtságot, nyugodtságot kérünk, meglátjuk az eredményt, mindent megszámolunk, és akkor arra kérünk, hogy a demokrácia meg a magyar állam iránti tisztelet jegyében fogadja el az eredményt.
Vesztes, fölhívja a győztest, gratulál neki, megnyugtatja a híveit.
Így van.
Másnap fel a kellap, elkezdődik az ország élete. Tehát így kéne elképzelni, így. Ideális esetben.
Ez lenne az ideális.
Kit kell, vagy kit lehet ilyenkor még megszólítani, a saját tábort mozgósítani, a bizonytalanokat, akik még nem tudják, hogy mennek-e meggyőzni, az ellenfél táborát megbontani. Tehát mi ilyenkor még a maradék 3 napban az elérhető cél? Mindenre nem lehet idő már. De lehet,
hát,
lehet.
Szerintem az a helyzet ilyenkor, hogy ugye nyilván valószínűleg akik nagyon aktív politika fogyasztók, és akik egy két választás közötti ciklusban is úgy érik az életüket, hogy minden nap foglalkoznak nagyon sokat politikával, szerintem ők nagyjából már eldöntötték, hogy, hogy kire szavaznak. De rengetegen vannak olyanok, akik élik az életüket, és csak a választások közelettével foglalkoznak politikával. Szerintem nekik elmondani, hogy mi a választás tétje, hogy mi kik vagyunk, honnan jöttünk, hogy látjuk a körülöttünk lévő világot, mire kérünk felhatalmazást, és miért kérjük a támogatásukat, erre bizony az utolsó hetek a legalkalmasabbak, mert ők most foglalkoznak újra politikával. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ilyenkor, hogy mondjam, kevesebb lehetőség van, ilyenkor van a munkának a dandárja. Mert egy csomó olyan embernek el kell mondani, hogy mi a tét most, akik egyébként a szó hétköznapi értelmében nem napi politika fogyasztó.
Vermeer András mondta mindig, hogy az ellenfél is a pályán van, és ezt nem szabad elfelejteni. Ilyenkor be kell tárazni még fontos patronokat a kampányra, hogyha az ellenfél lő, akkor legyen mivel visszalőni, vagy amiben van a csőbe, azt minél hamarabb el kell lőni.
Hát, most ebben a választási kampányban most hirtelen elkezdem sorolni, hogy mik jöttek el.
Óránként jönnek.
Tehát ebben már minden, ugye azt érdemes látni, hogy ez... Tehát lépjünk hátrébb. Mert hogy ez miért van? Ez nem azért van, mert hogy mondjam, ez egy különlegesebb választás, mint a korábbiak. Az azért van, mert régen a választás az elsősorban a közösségi média miatt ott is ugye olyan, hogy mondjam, politikai reklámokon keresztül történt. Ugye 4 évvel ezelőtt emlékszünk, mindkét oldal azon panaszkodott, hogy már elege van a politikai reklámokba. Ezek a politikai reklámok, mivel hogy a közösségi média nem engedi a politikai reklámokat, ezek megszűntek. Tehát az a különbség, hogy nem politikai reklámok készülnek, az Amerikai Egyesült Államokban is az a legfontosabb kampányeszköz, hanem tulajdonképpen mindenki az éppen aktuális híreket kommentálja, és azt próbálja a közösségi médiában följátszani. Ez az új világ. Ez két dolognak köszönhető. Egy, hogy nem engedik a közösségi média felületek a politikai hirdetéseket. 2, hogy az ugye a mi problémánk, hogy egyébként az algoritmusok, közösségi média algoritmusok azok nem elfogulatlanok, hanem az ellenfél oldalán szállnak be, és azt segítik, ahogy egyébként a nemzetközi ezzel kapcsolatos dokumentumok és vizsgálatok is kimutatták. Ebben a helyzetben kell nekünk kampányolni. Tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen események vagy hírek vannak, és ezeknek a kommentelése tölti ki a politikai napirendet. De ez is a technológiai változásokkal van összefüggés.
De hogy lehet úgy megszervezni? Mert úgy látom, hogy a két nagy rivális nagyjából ugyanazt csinálja, megpróbálja elfoglalni az online teret, meg egyébként a fizikai teret is megpróbálja elfoglalni. Tehát elképesztő mennyiségű lábmunka van a miniszterelnökben is. Ezt ő hogy lehet összehangolni? Mérik, hogy melyik a hatékonyabb, és akkor amelyik hatékonyabb, arra több energiát? Vagy mindent kell egyszerre csinálni?
Én egészen őszintén mindent kell csinálni. Szerintem a digitális teret nem szabad alábecsülni, de túlbecsülni sem. Tehát azért mégiscsak én abban hiszek, hogy mégiscsak a fizikai tér a legfontosabb. Ugye az emberek kezdenek ahhoz hozzászokni, hogy egy like az nem ugyanaz, mint amikor a szomszéd bekopog, és 3 percet beszélgetünk egymással az élet nagy dolgairól.
Vagy ha oda kell menni egy térre, ahol a politikus beszél.
Vagy ha oda kell menni egy térre, ahol a politikus beszél. Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az emberek egyre inkább közeledik a választás napja, egyre jobban értékelik a fizikai valóságot. Egyébként egyre jobban értékelik a fizikai biztonságot is, meg az energiabiztonságot is, meg azok a kérdések, amelyek a mindennapi megélhetés ügyei egyre fontosabbak, és egyre inkább, hogy mondjam, valódi jelenlétet várnak el a politikusoktól. Ettől még az online tér fontos, de nem szabad se túl, se alul értékelni.
Ízlésbeli megkötéseket lehet tenni. Engem őszintén szóval meglepett, hogy a miniszterelnök egy költségvetési csalásért elítélt celebritással is kampányolt, meg az amerikai alelnökkel is kampányolt. Tehát egészen elképesztően széles az a tér, amit bejátszott. Ez működik?
Hát szerintem ugye nekünk a társadalom többségét meg kell szólítani. Tehát, hogy olyan üzeneteket kell megfogalmazni, amelyek a társadalom többségét elérik.
Olyan, mint a reklám, hogy nem lehet tudni, hogy melyik kitér el?
Hát ugye a világ úgy változik, hogy az emberek elfogadnak olyanokat hitelesnek, akik valamilyen módon őket képviselik. Ezek lehet, hogy nem politikusok, de sokkal hatékonyabbak, mint a politikusok.
Elképesztő mennyiségű celeb volt mind a két oldalon.
Igen, így van, mert hitelesnek fogadják el őket egy csomó kérdésben, és akkor meghallgatják a politikai véleményüket is. Ez, összes nyugati kampány így néz ki, így alakul át. Sőt, ami még érdekesebb, hogy egyre inkább szívesen fogadják az átlagembereknek a véleményét. Tehát az, hogy a politikusok mit mondanak, az egy dolog. De hogy van egy átlagember, aki kiáll, és a maga egyszerűségével, őszintességével, nyíltságával elmondja, hogy mit gondol egyik vagy másik kérdésről, ezek a legnépszerűbbek a közösségi médiában. És ez szerintem, hogy mondjam, ez nem a politikán, ez nem rossz a politikának, hanem ez jó a politikának, ez a politika demokratizálódásának a jele. Én egy dolog van, ami nekem nem tetszik, ugye az erőszak. És ebben a helyzetben én azt látom, hogy az ellenfél az piszkos eszközökkel dolgozik, mert erőszakos tiszás provokátorokat látok a saját rendezvényeinken, miközben a kutya nem megy oda a mi politikai közösségünkből az ellenfélnek a rendezvényeire.
Ennek is van hagyománya. Emlékszem, még Bajnai Gordon kitelepülésein hangszórókból libagágogást játszottak le.
Igen, de
van ennek technikája.
Persze, csak a politikai geg meg az erőszakoskodás az nem ugyanaz. Tehát amikor odamész egy rendezvényre, és mondjuk elkezded szidalmazni az ott lévő választópolgárokat, akik nem azért mentek ki, hogy a te szidalmaidat hallgassák, mert ez nem a politikusról szól, hanem a választópolgárokról, akik oda kimentek. Akkor elkezded őket leköpdösni, akkor elkezded ők válogatott sértéseket zúdítani rá. Fizikai atrocitásokban torkolik ez a dolog. Tehát szerintem ez túlmegy azon a határon, amit egy demokratikus versenyben tolerálni kellene. Ikonikus jelenete a kampánynak, amikor antipatikus úriember 2 méteres haj nélküli, nagy izomzattal rendelkező, oda megy az idős fideszes aktivistákhoz, és 2 méter magasra elkezdi leüvölteni a fejüket, és fenyegeti őket. Tehát, hogy azért szerintem húzunk egy vonalat a politikai gegek mindkét oldalon, meg az erőszakos lépések között. Azt a vonalat, azt a határvonalat, azt meg kell tartani.
Nem hiányzik a politika tervezőinek az árnyalt vita ebből a kampányból. Azt mondta, hogy sokkal jobb tud lenni, hogyha az egyszerű emberek a maguk szavaival mondják el a politikai véleményüket, és támogatják a saját politikai oldalukat. De ebbe hol fér bele a bonyolult kérdések megvitatása? Csak bonyolult kérdésekről szól a politika.
De én úgy érzem, hogy ez a kampány talán a legösszetettebb. Tehát ugye itt a beszélgetésünk elejére, ha visszautalok, nagy geostratégiai kérdések, titkosszolgálati beavatkozások, energiabiztonsági kérdések merültek fel. És hogyha az egyszerű választópolgárokat hallgatjuk, hogy ők mit gondolnak, nem úgy tűnik, mintha nem érdekelné őket ez a kérdés, vagy nem lenne határozott véleményük egyik vagy másik irányba. Tehát én azt látom, hogy tekintettel arra, hogy ennek a választásnak a jelentősége túlmutat Magyarországon, pontosan a magyar békepárti álláspont miatt, ezért a ki mire szavaz, és melyik választás lenne a jobb, vagy ahogy mi mondjuk a biztosabb választás, az része ennek a politikai diskurzusnak, és közben zajlik egy nagyon intenzív vita Brüsszellel, Kijevvel, azokkal az országokkal, akik kormányváltást szeretnének, és a választópolgárok ezt az európai bürokratákkal, akik azt javasolják, hogy alkalmazkodjunk az energiaválsághoz. Tehát én nem érzem azt, hogy a magyar választópolgárok ne jutnának hozzá ahhoz az információ mennyiséghez, és ne látnák át annak komplexitását, ami ahhoz kell, hogy megfelelő döntéseket meghozzák.
Van javaslatuk, hogy a választópolgároknak mi alapján kell választani most vasárnap? Egy egyszerű javaslatuk, amit meg kell fontolniuk, és az alapján kell választani?
Tehát, hogy szomszédunkban zajlik a háború. El akarják vinni a pénzünket. A veszélyek korában vagyunk. Ez a helyzet. Ki az, aki Magyarország békéjét és biztonságát garantálni tudja? Ez a kérdés. A mi válaszunk az, hogy ez Orbán Viktor.
Új témákat egy választási kampánynak ebben a szakaszában szabad hozni? Még van három sőt, hogyha végéig elmegyünk, akkor 4 nap. Rettenetes mennyiségű idő.
Igen, de ez nem, tehát hogy értem, hogy mindenki benne van ebbe a napi buborékban, de ez nem a máról szól, meg a holnapról. A következő 4 évről szól. És lehet, hogy mivel, hogy olyan háborús helyzet van, meg energiaügy kérdésében, meg Ukrajna kérdésében, olyan hosszú távú döntéseket kell meghozni a következő 4 évben, vagy elutasítani ezeknek a döntéseknek az elfogadását, amelyek nem csak a következő választási ciklusra hatnak ki, hanem a következő 10-15 évre határozzák meg Magyarország mozgásterét, lehetőségeit, a következő generációnak az életterét. Tehát, hogy én mindent értek, hogy most mindenki benne van ebbe a buborékban, de az a döntés, ami április 12-én születik, az a következő 4 évről szól, de lehet, hogy a következő 14 évről szól. És azt nem, ha egyszer elhibázunk, nem biztos, hogy ki lehet javítani, mert hogyha rossz döntés születik, akkor a háborúba belemegyünk, akkor Ukrajna bejön az Európai Unióba, és akkor leszednek minket az orosz energiáról, és azt utána visszacsinálni már nagyon-nagyon nehéz. Ez kicsit olyan, mint a migráció. Egyszer az ember beengedi, azután már nem lehet visszacsinálni. Tehát én arra bátorítanék mindenkit, hogy ne a napi politikai csatazajt kövesse, természetesen az is fontos, hanem gondolkodjon hosszú távon, és gondolkodjon saját gyerekei jövőjéről, biztonságáról.
Eljön az idő, amikor ilyen klasszikus belpolitikai kérdésekről, mint egészségügy, oktatás, a vasút, ilyenekről lehet beszélni, vagy csak hogyha a nagy kérdések majd rendben vannak, mert kívülről nézve a két nagy politikai tömb témaválasztása eltért egymástól. Egyik ezt, a másik azt erőltette.
Én szerintem, hogy ezek mind belpolitikai ügyek. És ez csak azért nem evidens, mert nem olyan országban élünk, ami az elmúlt 4 évben támogatta volna a háborút. Mert azokban az európai országokban, ahol az elmúlt 4 évben támogatták a háborút, vegyünk egy konkrét példát, mondjuk Csehországot, ahol ugye a Petr Fiala által vezetett előző kormány az hát körülbelül 4500 milliárd forintnak megfelelő koronát adott oda Ukrajnának, ott ugye a belpolitikai, a cseh számára fontos döntések meghozatalára nem maradt pénz. És ezért tudott Andrej Babis visszajönni, mert ő azt mondta, hogy Csehország az első. Tartsuk meg a pénzünket, és fordítsuk arra, ami a cseheknek fontos. Tehát én itt is azt látom, hogy ha valaki amellett kampányol, vagy azt szeretné, hogy több jusson az oktatásra, több jusson az egészségügyre, több jusson a magyar állam közlekedési infrastruktúra modernizálására, akkor neki is a Fidesz a biztos választás. Mert akkor az azt jelenti, hogy a nemzet által megtermelt rendelkezésre álló forrásokat nem fogjuk odaadni a háborúba. És nem fogunk hozzájárulni ahhoz sem, hogy az uniós költségvetést átalakítsák, és a költségvetésnek a hegye az Ukrajna irányába mutasson. Mert az is azt jelenti, hogy akkor kevesebb forrás jut Magyarország irányába. Tehát én azt gondolom, hogy azok a kérdések, amelyekről beszélünk, mind visszavezetnek azokhoz a dolgokhoz, amelyek fontosak a mindennapi élet szempontjából. Ha valaki azzal kampányol, hogy ezekre többet szeretne költeni, akkor az első és legfontosabb feladata az az lesz, hogy megvédje Magyarországot, kívül tartsa a háborún, és ne engedje, hogy a pénzünket azt odaadják ebbe a háborúba. Mert akkor tudunk többet adagolni ezekre a területekre, ami a célunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs miniszterelnök politikai igazgatója, Fidesz-KDNP kampányfőnöke, az Inforádiót 75%-ban tulajdonló MCC Kuratórium Alapítvány elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.